Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében, a 3. fejezet 17. versétől a 4. fejezet 1. verséig a következőképpen. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáltok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban kimondottan érdekesnek találom azt, hogy az elmúlt vasárnap a kijelölt ige szakaszunk a tanítványok vetélkedése volt. Az, amikor egymással vitáznak, hogy ki a nagyobb. Miért volt ez érdekes az én számomra? Mindenki tudja a választ. Azért, mert egy héttel ezelőtt az egymással való vetélkedés volt az országos program. Mindenki lázban égett. Ki a nagyobb? Ki a méltóbb a pozíciókra? Talán kevesen gondoltak arra, én ilyen helyzetben mindig erre gondolok, gyakran említem, Babits Mihály gondolatára, majd az Isten állítand jobbra vagy balra. A többi csak játék, noha sírnom kell rajta. Jó lenne, hogyha minél többen magunkévá tennénk Babitsnak a Szentírásra alapozott gondolatait. Lényegében arról van szó, hogy minden az ég adta egy világon, itt az Isten közelében dől el. Minden. Minden, ami számít. És most következik a folytatás. A folytatás, aminek az a témája, így nevezi meg az ágendánk, ez ugye a régi, jól bevált, legtöbb lelkész által használt Prőle ágenda. Járjunk elhivatásunkhoz méltóan, szeretetben. És itt kimondottan a család kerül elő. Igaz, szó van utána a szolgák és urak kapcsolatáról. Mai módon úgy fogalmaznám meg, hogy a munkaadók és a munkavállalók kapcsolatáról. Mert azért nem lett ez a rész okafogyottá a Szentírásból. Szóval kimondottan a család kerül elő, ez az elsőleges. Egy picikét a családon belüli viszonyok kihatnak azért a szolgák urak kapcsolatára, sőt, nem kicsit. Elég határozottan. És éppen ezért követi a családi kapcsolatokat, fér, feleség, szülő, gyermek kapcsolatát, az urak és szolgák kapcsolata. Az első, amit szeretnék leszögezni, hogy nagyon hálás lehet mindaz, aki itt ül, és van szerető felesége. Vagy hogyha valaki nő, van szerető férje. Ha más nem is viszünk haza magunkkal erről az Isten tiszteletről, mint csak ezt a hálát, akkor is a leggazdagabban térünk haza. Mert nincs nagyobb kincs ennél, mint hogyha van valakinek szerető házastársa. És sokan ülnek olyanok itt, akiknek már nem él a házastársuk. Akkor is ugyanígy gondolkodhat. Mert ő akkor is van. Mert hogyha mi tudunk róla, akkor mennyivel inkább tud maga az Úristen, aki őt nekünk ajándékozta. Nyilván, akikről most beszéltem, szerető fér, szerető házastárs, ők azt mondják, hogy öröm engedelmeskedni a férjemnek, vagy öröm szeretni a házastársamat, mint ahogyan Pál felhívja a figyelmet erre a kettőre. De nyilván olyan is van, akinek ez nem öröm, akinek el nem múló gondjai vannak a kapcsolatukban. Azt hiszem, hogy azoknak hatványozottabban érvényes, azokra hatványozottabban igaz az, amivel bevezeti Pál apostol a gondolatait, hogy mindent hálát adva tegyetek az Úr Jézus nevében. Tudnivik, ez az alap, az Úr Jézus nevében. Nem a minden tekintetben való engedelmesség az alap. Általában egy egyes oktatáson ezt úgy négy szemköz súgom meg, elő szokott fordulni az, hogy amikor felolvasom az Efezus 5-ből az esküvői Isten tiszteleten is felolvasott pár ige szakaszt, az is azzal kezdődik, hogy adjatok hálát az Istennek mindenkor mindenért, és aztán folytatódik ezzel, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek. Ti férfiak szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Na ilyenkor mi történik néha? Amikor arról van szó, hogy a feleségek engedelmeskedjenek, akkor a vőlegény úgy oldalböböki a házastársát, a jövendőbeliét. Amikor odaérek, hogy ti férfiak pedig szeressétek feleségeteket, akkor bizony a vőlegényt bökik oldalba. Ez minden esetre nagyon jól szokta illusztrálni, hogy hát igen, ilyenek vagyunk, mindig arra nézünk, hogy mit várhatunk el a másiktól. És mindig alkalmat ad az-e arra, hogy elmondjam, hogy nem azt kell nézni, hogy mi az én jogom, hanem mi az én kötelességem. Hiszen a bajok mindig abból származnak, amikor erről elfeledkezünk a házasságban. Szóval az alap, a kiinduló pont, határozottan mondom, nem a minden tekintetben való engedelmesség, nem a minden tekintetben való szeretet, az alap az Úrban való lét. Az alap a hálaadás az Istennek. Mert amikor az ember hálás az Istennek, vele jó kapcsolatban van, akkor ugye Isten gyermeke, és akkor tudja, hogy a házastársa vele egyenlő. És tudja azt, hogy semmi sem jogosítja fel arra, hogy elsőséget követeljen magának, gondoljunk a múlt vasárnapi ígére. Semmi sem jogosítja fel sem a férjet, sem a feleséget, hogy elsőbséget követeljen magának. Mert az Istennek hálás ember tudja, hogy mindkettőnk fölött egyformán az Úristen áll. Mit tart magáról ilyenkor a férj és a feleség? Azt, hogy szolga. Azt, amit Jézus így fogalmazott meg a múlt vasárnapi igében, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, mert ugye ennek az engedelmesség szónak nem olyan pozitív az értelme ma, magyarul. Nem véletlen, hogy oldalba bökik egymást az emberek ilyenkor. A hypotasso, ez a szó szerepel a görögben az engedelmeskedésre, ez egy gyengéd, bizalmi ráhagyatkozás jelent. Tehát, hogy a feleség bizalmasan ráhagyatkozik, rámeri bízni magát a férjére, rá tudja magát bízni a férjére. És még ami megvilágítja ennek az egész kifejezésnek az értelmét, hogy az ókori világban a görögök a hypotasso szót nem használták katonai viszonylatokban engedelmeskedni a fölöttesnek. Még egyházi hierarchiában sem használták. Ez egészen más jelent, mint amire úgy elsőre szokott gondolni az ember. Még egyszer mondom, ez az engedelmesség egy bizalmas ráhagyatkozás jelent. A szeretet, az pedig lemondást a saját kényelmemről, a saját jogaimról. De nyilván van, amikor megbillen ez a dolog. Van, amikor nem tud ráhagyatkozni a férjére a házastársa. Van, amikor nincs meg ez a bizalmi kapcsolat, nem tudja megtenni. És van, amikor nem mond le a saját jogairól, nem szeret úgy a másik, ahogy kéne. Mi a megoldás ilyenkor? Nyilván nem a mindenáron való engedelmesség, hiszen tudom azt, hogy valamikor lehetetlenség engedelmeskedni. Valamikor tönkre megy anyagilag mondjuk egy család, hogyha engedelmeskedik annak a férnek, aki nem tudja beosztani a pénzét. Egyetlen megoldás van, Istenre kell támaszkodni. Rá kell hagyatkozni. Nagyon nehéz dolog ez, hiszen viselni kell a rosszul kialakult házasságot, azt, hogy rosszul választottunk esetleg, de ráhagyatkozhatunk az Istenre, mert ő lemond a saját jogairól, mert Jézus lemondott mindenről, az életéről is értünk. És ez adhat erőt ahhoz, hogy az ember el tudja hordozni, hát ebben az esetben azt lehet mondani, keresztként a házastársát. Nem segítőtársként, keresztként. Akkor is kell hordozni ezt a köteléket, főleg, hogyha valaki nem vette figyelembe, ilyen is van sajnos, nem vette figyelembe, hogy a párja, hogy a házasság kötés előtt nem hívő. Nem volt ez fontos számára. Nem volt fontos az, hogy Isten mit kíván tőle. Hogy olyannak össze az életét, aki szintén hívő. Ha akkor nem figyelt az ember a vezetésre, akkor illő, hogy most is elfogadja a házastársát, házastársának. És nem illő a bajban Istent okolni. Inkább rá kell figyelni. A következő fontos mondani valója az ige szakasznak, hogy ne legyetek mogorvák. Elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok mogorva szülővel, nagyon sokan mogorva szülővel rendelkezünk. Olyanok, akik mindig mindenben a hibát keresték és megtalálták. Mert hát ez nem olyan nehéz dolog. Minden szülő tudja, hogy nagyon könnyű megtalálni a hibát a gyermekében. És Valószínű, hogy ezekben a szülőkben is megtalálták a hibát nagyon könnyen az ő szülei. És ez a mogorvosság, ez vezet oda, hogy bizony nagyon sok gyermek bátortalanná lesz, és felnőtt korában sem találja igazán a helyét. Mi a következménye a mogorva szülőségnek? Áttevődik másokra a szülők iránti harag, mert ilyenkor az emberben gyűlik és gyűlik a harag a szülők ellen. Hogy ők nem szerettek igazán. És mindig megtalálták a hibát, és mindig hajtottak. És soha nem ismertek el. Nem vették figyelembe azt, ami alapvető nevelési elv, hogy egy rész fenyítés, két rész dicséret. Nem tudja felidézni magában, hogy mikor dicsértek engem meg? Mikor vették észre a jót? Pedig ennek kellene túlsúlyban lenni. Áttevődik a szülők iránti harag másokra. Kegyetlenségben. Rengeteg kegyetlenség van. Rengeteg. Egyre növekszik a kegyetlenségeknek a száma. Hát ezzel van körülvéve a világ. Ezzel vagyunk körülvéve a világban. Túlzottan követel az alatta levőktől, a beosztottaktól. Nem véletlenül utána jön a beosztott és a főnök közötti kapcsolat. Számon kéri másoktól a szeretetet. Holott ő inkább a szüleitől hiányolta, és nem kapta meg. Most meg azt várja, hogy a házastársa pótolja be azt, amit a szüleitől nem kapott meg. Azt szeretné, hogy majd a házastársa apáskodjon, vagy anyáskodjon fölötte. Pedig hát ő nem apa, és nem anya az ő számára. Mi az, amit az Istennel való kapcsolat adhat ebben a helyzetben? Felszabadíthat. Mert az Isten nem mogorva, hanem türelmes hozzánk, és hálaadásra tanít. Szükségünk van erre a tanulási folyamatra. Az iskolában évről évre megrendezik a bójai versenyeket, és hát a gyerekeim is mindig hozzák haza aztán azt a bónt, amit a Bringó Hintó Kft. Ad a részvevő gyerekeknek, és akkor itt féláron lehet a Margit szigeten bringó hintózni. A múltkor, amikor hozták haza, akkor Cseri Kálmántól volt egy idézet ezen a papíron. Azt hiszem, hogy az egységről mennyire fontos, mert ugye ez csapatjáték, csapatverseny, mennyire fontos együtt húzni az evezőt. Azt hiszem, valami ilyesmi volt az idézet. Most, amikor megláttam, hogy megint hoztak haza a gyerekek ilyen bont, akkor érdeklődéssel nyitottam ki a borítékot, hogy vajon ismét Cseri Kálmán idézet van-e benne. De nem, most Jókai Anna írótól van egy idézet, és arra gondoltam, hogy hát ezek a Bringó Kft.-sek úgy tűnik, hogy van bennük egy hívő vonal. Szeretnének ezen keresztül is valamit elhinteni az ige magvából. Na, szóval most Jókai Annától nagyon értékes kiegészítés. Így ír. Külön-külön és értékesek vagytok, egyéniségek. A szépségek nem egymás ellenére, egymás elhomályosítására törekszenek, hanem együtt mutatják fel a teremtés gyönyörűségét. Mindenki a saját képességére, természetének megszabott törvényére támaszkodva igyekszik a legjobbat, legtöbbet megvalósítani. Úgy, hogy mégis belesimuljon a nagy egészbe. Ne irigykedjünk a másik sorsára, tetszetősebb küllemére, bódító illatára. Lehet, hogy ő meg a mi életünkre, csendesebb, fűközeli életünkre vágyakozik, ahol kisebb a veszély, hogy szeszélyes kezek megtépázzák. Csak a gyom akarja elszívni minden áron a hasznos és nemes többi növény elől az éltető erőt. Csak a gyom mohó, és akarja elszívni az éltető erőt. Na valami ilyesmi fogalmazódik meg Pál apostolnál, amikor elmondja azt az uraknak, hogy adjátok meg a szolgáitoknak mindazt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok. De az sem véletlen, hogy az urak közül mindig kevesebben vannak ott az Isten közelében a templomban. Mert elszívni szeretnének. És mindig többen vannak a szolgák, akik érzik ennek a kemény valóságát. És szeretnék megismerni azt az urat, aki ura mindenkinek. És aki erőt tud nekik adni ebben a küzdelemben. Ne a másiktól szívjuk el az életerőt, és most gondoljunk elsősorban a családra, mert ez sohasem jön be. Jézus áldozta fel magát, az urak ura, hogy engedje, belőle táplálkozzunk, tőle szívjuk az életerőt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy hálával gondolhatunk az életünkre. Hálával gondolhatunk azokra a családtagjainkra, akiket ajándékoztál ezen az életúton. Elsősorban szeretnénk hálásan újból elvenni tőled, megköszönni házastársunkat. Szeretnénk neked megköszönni a gyermekeinket is. És szeretnénk kérni tőled erőt, hogy ne mogorván menjünk haza, és ne mogorván szóljunk a családtagjainkhoz, hanem szeretettel. Segíts, Urunk, hogy az a harag, ami kialakult bennünk, szüleink mogorvossága miatt, azt le tudjuk tenni eléd, neked tudjuk elmondani, és felismerjük egyáltalán, hogy milyen folyamatok zajlanak bennünk. Kérünk téged, Urunk, hogy ments meg bennünket, formálj át, hiszen egyedül te vagy képes arra, hogy családunkat, kapcsolatainkat átformáld még akkor is, hogyha mi már ebben nem hiszünk. Ámen.